Kamilla, Csaba, most kérnélek titeket akkor, hogy legyetek kedvesek előre jönni, és osszátok meg a gyülekezettel a bizonyságotokat, kérlek.
Köszönjük szépen a lehetőséget. Jó, gyere mellém, légy szíves. Nem akarom, hogy... Szeretném megmutatni nektek, hogy ez a cselekedet, hogy fogjuk egymás kezét, ez nem egy természetes dolog, hanem ez egy természet fölötti dolog, ami Isten ajándéka. Mert ez bő 2 héttel ezelőtt ez még nem volt lehetséges. Hú, nagyon nehéz most megszólalnom, mert annyira jók voltak a dicséretek, és annyira jó volt átélni Istennel való kapcsolatunkat. Annyira jó, hogy jön, és átölel, és szeret minket, és annyira megmutatja, hogy ki is ő valójában, hogy tényleg a szeretet, és hogy mindent odaadott. És olyan nehéz nekünk odaadni, amit tőle kaptunk. És én ezt nagyon keményen megélhettem most. Egy picit megpróbálom olyan dióhéjba foglalni a dolgokat, de vannak olyan események, amit olyan kis prózaian kell elmondanom, hogy tulajdonképpen mi is történt. Múlt vasárnap reggel úgy ébredtünk föl, hogy egy olyan éjszaka volt mögöttünk, amit mind a ketten végig köhögtünk. Hát ez egy, gondoltuk, kis megfázás. És úgy fogadtam Csabát, hogy jó reggel, túlélő testvérem. De még én akkor nem tudtam, hogy ez egy profétai szó, illetve mondat. Mert azzal az erővel én megfőztem a kis kávénkat, hogy leülünk kávézni, ez vasárnap reggel volt. Igen, 2 hete. 2 hete vasárnap reggel. Fú. 3? Akkor 3. Ó, nem tudom, összefolynak az események. És ő pedig elment a kis szokásos reggeli dolgára, a vécére. Aztán én ott ülök, és csak hallottam egy nagyon nagy robajt. Ő összeesett. Mentem be a fürdőszobába is. Hagyd ne mondjam, ott találtam őt, elájulva, eszméletvesztve. Fölrángattam ennyire, csak bírtam, próbáltam kinyitni a szemeit, felakadt szemek. Hú, hát ez egy nagyon derült égből villámcsapás volt. Én, mint kedves gondozó, hát azt se tudtam, mivé legyek. Könyörögtem neki, könyörögtem az Istennek, sírtam, zokogtam mindent. Térjen észhez, ne hagyjon itt, stb. Aztán, hogy mit csináljak, Levinek üvöltöttem, hogy jöjjön, ébredjen, torkon szakadtából, mert csak így 3 voltunk otthon. Aztán utána hívtuk a mentőt, a szokásos protokoll, itt jegyezném meg. Aki nem a város kellős közepén lakik, hanem egy picit is kijebb a várostól, azt nagyon kérem, hogy a GPS koordinátákat írja ki a házban, vagy a lakásban, mert a mentők több mint 1/2 órát bolyongtak, mert mivel, hogy mi külterületen lakunk, nem találtak oda. Bárkivel bármikor történhet valami, ha a GPS koordinátokat be tudjátok mondani, pillanatok alatt ott vannak. Én mondtam a helyrajzi számot, mondták, hogy az nagyon jó a földhivatalnak, de ő nekik egyáltalán nem. Úgyhogy ott Istennek a kegyelme volt egyébként, hogy Csabát akkor megtartotta, mert olyan nagy fájdalmai voltak. Én azt gondoltam, hogy szívinfarktus, mert a mellkasa nagyon fájt. Tehát látszott rajta, hogy jönnek úgymond a fájások. Hát nagyon-nagyon kemény volt. Aztán nagy nehezen odajöttek a mentősök. Én mondtam, hogy úgy gondolom, talán szívinfarktus. Aztán megnyugtattak, hogy nem, tüdőgyulladás. Tök jó. Nem bírták se felültetni, semmi, megkapta a szokásos dolgokat, oxigén, injekció, amit csak tudtak, megtettek érte mindent, elvitték. És nagyon hosszú ez így, rövidebbre fogom. Bementünk a sürgősségire, ott ellátták, volt egy csodálatos kis kezdő orvos, mai napig is imába foglaljuk a nevét, dr. Mornál Levente, és ő volt, aki fogadta, nagyon gyorsan ellátta őt, és olyan adatokat mondtak, hogy ilyen 15 liter per percenként oxigénnel nem változott neki semmi a szaturációja, az azt jelenti, hogy a vérnek a felvett oxigén mennyisége. Tehát csak gázokkal volt tele a vére, és igazából ez egy ilyen halálszintű volt. Ja, még a hozzátartozik, hogy a mentős, de ezt lehet, hogy te szívesebben mondtad volna, a mentős is azt mondta, hogy hát maga egy igazi túlélő, ahogy megmérte neki a szaturációját és a vérnyomását, tehát az olyan halálszinten volt. Tehát akkor azon a napon másodszor hangzott el, hogy ő egy igazi túlélő. Úgyhogy aztán a kis Molnár Levente doktor úr látta, hogy nem változik ez az adat, és nem csak egy röntgennel elégedett meg, ami tulajdonképpen a tüdőgyulladást megmutatta, viszont bevitte őt, ő maga tolta be a CT-re, és utána rögtön jelezte, hogy itt sokkal nagyobb a baj, nem csak tüdőgyulladás, hanem embólia is. Két vérrög elzárja a tüdejének bizonyos szakaszait, és mondta, hogy ott sajnos el is halt a tüdő, tehát nincs mit tenni. Aztán intenzív, vissza, újra, tehát itt olyan kemény dolgokon mentünk át, hogy ilyen vasárnap estére én hát az összes könnyemet kisírtam, főleg amikor a doktornő azt mondta, hogy 50%, hogy életben marad, 50%, hogy meghal. Aztán hazamentem, és a kibőgött állapotomban annyira voltam képes, hogy egy tanítást bekapcsoljak, hogy mégis egy kicsit Isten szavára hagyatkozzak, és egy Joseph Prince tanítást kapcsoltam be, ami arról beszélt, hogy Isten azért enged meg bizonyos dolgokat az életünkbe, még hogyha tényleg úgy érezzük, hogy őt szolgáljuk teljes mértékben, hogy az ő dicsősége nyilvánvaló legyen az életünkbe, a környezetünkbe. És én akkor azt mondtam, hogy Istenem, én soha nem akarok a te dicsőségednek az útjába állni. Sőt, még jobban odaszántam magam. De először úgy imádkoztam, és úgy könyörögtem Istenhez, hogy tartsa meg nekem a Csabát, hogy ne vegye el tőlem is. Annyira nehéz volt, és azt utána neki el is mondtam, hogy az egyik legnehezebb mondatom az volt Isten felé, amikor azt mondtam, hogy ha te el akarod vinni, akkor legyen meg a te akaratod. Nagyon kemény volt. De utána akkor átváltoztam, olyan lelki béke jött rám, hogy egyszerűen levette a terhet, azt a küzdelmet, hogy küzdjek érte. Éreztem, hogy nem nekem kell küzdenem, hanem egyszerűen csak át kellett adnom. Hát ez az egyszerű, az nem volt egyszerű. De átadtam, és utána jöttek az események. Másnap reggel bementem, a doktornő azzal fogadott, hogy éjszaka nagyon necces volt, többször volt, hogy kritikus volt az állapota, hogy rátegyék őt a lélegeztetőre. Egyébként az egyik karjában olyan 7 infúzió, a testén egy csomó minden, még a nyakába a fő erő érbe is mentek ilyen mindenfélék, a másik kezében megint csak 2 infúzió, tehát eszméletlen volt. Maszk a fején, csúcs volt, még egyetlen egy. Annyira jó volt, hogy pont azon a hétfői napon bezárták az intenzív osztályt, és volt lehetőségem őt megkukkantani. Mivel hogy időnként fertőtlenítik az osztályt, ezért költöztették őket az 5. emeletre a megfigyelőbe, és én ott állhattam, Hajni Aranyos volt kisfőnök, nem engedett dolgozni, hanem jött velem, és ott vártuk, hogy föltucoljanak a műszerekkel, meg minden, és Csabát hozták elsőnek. Mondom, mint az űrhajós, úgy nézett ki, tele cuccolva, de adhattam a homlokára egy puszit, és láthattam. És annyira jó volt, hogy utána olyan nagyon szépen változtak a dolgok, és a többit azt inkább átadom neki.
Hát nagyon hálás vagyok Istennek azért, mert ismét itt találkozhattunk, és köszönöm nektek, amit tettetek. Tehát ez, hogy ilyen hirtelen reagálású hadtest lettetek múltkor vasárnap, amikor mondta Martin, hogy mi történt. Szóval köszönöm az imáitokat, mert nagyon-nagyon sok bizonyságom van. Talán 10 napot voltam a kórházba, de láttam azt, tapasztaltam, hogy milyen az, akiért imádkoznak, akivel az Isten van, és láttam azt, akivel nincs. Tehát ott ez nagyon markánsan kijött, mert... Tehát már az elején, most nem is akarok visszamenni, ott nagyon rossz volt ott a fürdőszobába, aztán 45 percig tartott, és tehát olyan volt, mint egy akciófilmet néztem volna, hogy ott fekszik valaki, a társa fogja a kezét, mondja, hogy tarts ki, mindjárt itt lesznek, közben szólnak a mentők, merre is kell menni? Y? Hát már voltunk, visszafordultunk, és ez ment. Nem a második, az első, és ez ment. Ezt így nyomták végig. Hát mondom, lesz, ami lesz, ha le kell adni a rendszámot, leadom. De De valahogy úgy éreztem, hogy ez nem, még nincs itt az idő, bár ez nincs az én hatalmamban, azban biztos vagyok. Már a sürgősségén, amikor bevittek, akkor nekem ez furcsa volt. Éreztem szó szerint, hogy egy burokba vagyok. És olyan furcsán néznek rám, mint egy ufóra, mert kérdezték, hogy hogy vagyok. Kösz, jól. Hát így, amár mit tudtam mondani. És közben, amikor ezt mondtam, az orvosok, a nővérek így, mondjuk ott van a monitor, így fölnéztek, és így néztek ott. Tehát, hogy mit mutatnak az értékek. Én már úgy is hívtam, hogy nem is monitor, hanem a videóbíró. Mert a földön fekvő játékos mondott valamit, ők meg együtt. És akkor leültek, megint néztek, és talán nem is a mentős, hanem bejött egy orvos, ő is megkérdezte, őnek is ezt mondta, nézte a leleteket, és akkor ő mondta, hogy ez a túlélő csoda jelenség. Amit látott, meg amit mondtam, ez az volt. És utána fölvittek ugye az intenzívre, hát ott Isten áldja meg azokat a fiatal orvosokat, hát az egyik 35 éves volt, később megkérdeztem, de ott volt egy ilyen rezidens kishölgy, először azt hittem szinte, hogy a takarítónő lánya, de amikor azt mondta, hogy jöjjön ide, és maga szúrja meg a fő artériát, no, mondom, ez most még ez is. És akkor hát ilyen kellemetlen dolgok történtek, hogy mindent beném szúrtak, amit csak találtak, mert úgy is hívtam utólag, ott nem mertem, hanem voodoo klub, új hús az intenzívben, kapcsolószekrényt szinte kiszedték, és beletolták ide, oda, és ezt, tehát ott volt a monitor, és láttam, hogy ott bennem itt kotorásznak. A artériám meg mindenhol. És másnap reggel bejött az a orvos, nem tudom, aki ott beszélgetett, és ránézett a monitorra, nagyon sokáig nézte, és azt mondta, hát úgy néz ki, most már megmarad. De ezt mondta, akkor visszamentünk, tehát itt egyik helyről mentünk a másikra, de amit tudnék mondani, az azt mondom, amiket láttam így az ápolók, meg orvosokon, hogy a csodálkozás. A csoda, meg a csodálkozás, hogy rám néztek, mert a kardiológia megfigyelőn ott azért nagyon le vannak lassulva az ember, meg nagyon csúnyán néznek ki. Tehát amikor ott voltam, és láttam embereket, akik az eszüknél vannak, férfiak, egy szál pelenkába, így dőlöngélnek, szét vannak szurkálva. Hú, az megrázó volt. És úgy volt időm gondolkodni, hogy mi ennek a gyökere, és ennek a gyökere az, hogy az Édenben nem volt ez. Amikor a Ádám meg Éve Istennel járt, bűn nélkül ez nem volt. Hogy annyira örülök, hogy... Szóval tényleg annak is örülök, hogy kijöttek a mentők, de annak örültem a legjobban, hogy a megmentő bejött a szívembe. És sokaknak elmondhattam, hogy én nem azért vagyok már kint a megfigyelőben, mert én fiatalabb vagyok, vagy stb., hanem azért, mert Jézus Krisztusba hiszek, a barátaim Jézus Krisztusba hisznek, és nagyon imádkoznak értem. És láttam a döbbenetet az emberek arcán. Van, aki ezt elfogadta, de az is a János, amikor volt bent, megkérdezte, hogy átgondoltam, hogy utána, ha kijövök innen, csinálok-e mást. Akkor még őszintén azt mondtam, hogy nem. Hát most már igen. Az teljes evangéliumot fogom elmondani az embereknek, és nem a megcukrozott változatot. Tehát ez nem jön be. Tehát amikor látok embereket, hogy bejönnek oda, és mondjuk az egyik, a Laci bácsi, az olyan 40 kilós férfi volt, mert ő rákos is volt. Az nem mehetek oda ilyen szórólappal, hogy mosolyogjál, Jézus szeret. Ez ott nem működik. Ott már az evangéliumot úgy kell elmondani, hogy ultimátum. Öreg, ha nem térsz meg, pokolra jutsz. És ezt el lehet mondani, mert előtte segítettem neki felülni, meg azt se tudott. És megkérdeztem tőle, hogy tehát elején nem is tudtam vele szóval, mit mondjak. Hát nem is ismerem, és imádkoztam, hogy Uram, adj szavakat a számba, hogy szólítsam meg ezt az embert. És a szívembe egy mondat jött föl, hogy háborúban nincs ateista. Hát mondom, ez most hogy jön ide? És tulajdonképpen ő háborúban van a rákkal. És akkor oda mentem hozzá, leültem az ágyra, és megkérdeztem, hogy akkor most ezt hogy gondolja, mi lesz a vége? És azt mondta, húzom, amíg húzom, utána pedig lapát. És mondtam neki, hogy oké, hogy lapát, de az a lapát merre fogja dobni, fölfelé vagy lefelé? És elmondtam neki, hogy mind múlik ez, ha befogadja Jézust a szívébe, átadja az életét, bocsánatot kér tőle, akkor a mennybe fog kerülni. És ott ezt jobban el lehetett mondani, de én úgy látom, hogy nem csak a kórházban van ilyen kardiológia megfigyelő, hanem az utcákon is. Azért, mert Isten a szívek vizsgálója. Tehát ott Isten a szíveket vizsgáló, és bizony a diagnózis azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtlen, és családabb a szív mindenért. Ott vannak, tudom, az ismerősétek, jól szituáltak, jól öltözöttek, aranyosak, kedvesek, de ha a szívüket nézzük, itt van egy hatalmas seb, nem tudom, elutasítottság, depresszió, stb. Rajtuk a pelenka, és benne a végtermék. Ez Jézus nélkül az élet. Úgyhogy én most már azon vagyok, hogy süti nélkül, amit a weboldalakra rámegyünk, és sütiket használnak, süti nélkül, porcukor nélkül, méze és madzag nélkül hirdessem a mesztelen igazságot Jézust a kereszten. És higgyétek, nem kell ez semmit hozzátenni, csak ami ott volt, hogy az működik ma is, és utána pedig a dicsőséges Jézusról. Tehát ott volt János apostol, és ő tudjuk, hogy nagyon jóba volt Jézussal. Tudta, hogy hát én vagyok az, akit Jézus szeret. De amikor meglátta a jelenések könyvébe a dicsőséges Jézus Krisztust, hát ott úgy esett elém, hogy halott. És én azt gondolom, hogy ha a gyülekezetben minél inkább beengedjük, akarjuk a dicsőséges Jézus Krisztust, és nem azt, amit most akarnak a mainstream eladni, hogy ilyen csók, meg olyan csók, meg amolyan csók, meg Isten fülig szerelmes beléd. A világiakra nem. Szereti Isten az embereket, de nem fülig szerelmes egy világ. Azt mondja Isten égé, hogy harag van rajta. És csak az az ultimátum, hogy Jézus Krisztus nekünk adta, hogy ő általa bemenjünk Istennek a dicsőségébe. És csak azt tudom még mondani, hogy ezt a gyógyulást, ezt a csodát, hát mondták a kezelőorvos, hogy hát úgy óvatosan, de mit lehet óvatosan csinálni, hogy lehet-e belőle baj, ha én elmegyek biciklizni. Hát azt mondja, baj nem lehet, csak nem fogom bírni, menjek először a boltig. Hú, hát arra föl se ülök, hát hagyjám. Tehát nem mondtam, hogy hagyjál már, de na jó. És hát most csütörtökön gondoltam egyet, hát elmegyek boltig, Visegrádon is van bolt, és elmentem Visegre, akkor föl a hegyre, és onnan még majdnem a Paprétig a Pilisbe, és ugyanúgy bírtam, mint előtte. Sőt, amikor a sportórát néztem, szerintem még jobban is. És nagyon hálás vagyok tényleg még egyszer az imákért, és bátran imádkoznak, mert az ultrák azért is imádkoznak, hogy jobb legyen, mint előtte, és azt hiszem, hogy jobb, mint előtte. És még egyszer köszönöm, és Isten áldjon meg benneteket.
Köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezt. Én azt gondolom, hogy Isten, amit végzett Csaba az életedbe, az egy nagyszerű dolog. Sokszor mély úton megyünk keresztül, de az Isten folyamatosan formál bennünket, és igazán nem is szeretnék ez sokat hozzátenni. Egy ige van bennem, és amit most így a Szent Szellem hoz, ebből kapcsolatban szeretném megosztani veletek. Összhangban van, amiről ez az alkalom szólt eddig, ahogy Gábor kezdte, hogy ott van a szívünkben az, hogy szólj Uram, szólj örökké való, így olvasta abból a fordításból, mert én figyelek, mert én hallak. És azt gondolom, hogy ennyi múlik az egész. Múlt vasárnap úgy ért véget, hogy előre jött ide Jennifer, és azt mondta, hogy azt mondja a pásztorunk, hogy mindig csak egy lépést tegyek meg. És a keresztény élet erről szól, hogy valóban figyelek az Istenre, és meg tudom tenni azt az egy lépést. És ez az ige mozog bennem, amit egyébként két hete reggel itt már egyszer elolvastam. Egyébként, ha van olyan ige, amiből többször szolgáltam, szerintem ez az. Nem tudom, hogy itt nem jutott eszembe, hogy itt Verőcén igen, vagy nem, de most nekem az elmúlt két hétben annyit mozgott a szívembe, és olyan sok új dolgot mondott, hogy szeretném, ha lehetőség van rá, Róma 12:1-2-t, akár folyamatosan kivetítve is itt maradhat az ige. Ismeritek mindjárt ezt az igét, ugye? Annyi új dolog van az Isten igébe. Amikor elkezdjük úgy felfedezni, elkezd megnyílni nekünk az Isten igéje, akkor egészen egyszerűen azt látjuk, hogy nem láttuk ezt eddig. Vagy sokszor azt gondoljuk, hogy úgy működik az Isten igéje, mint egy ilyen matematika, hogy egyszer átéltem, akkor legközelebb is, tehát mindig ugyanaz a végeredmény. De valahogy nem az van, hanem sokszor sok mindennek a függvénye az, hogy mit is értünk, hogy értjük meg, hogy látjuk, vagy egyáltalán mit jelent nekünk az. Róma 12:1-2 így szól, egyik fordítás szerint, azért mondom, mert néhány szó, hogy más fordításokban másképp szól ebbe az igében. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez az egyike úgy igazán megvalósulna az életemben, akkor sokkal több lennék. Erre jöttem rá így az elmúlt két hétben. Sőt, sok mindenre rájöttem még. Halleluja! Először is az, hogy van egy szó itt, hogy változás, és van egy szó, hogy odaszánás. Egyik igében az odaszánás, az első versben, és a másik második versben pedig az van, hogy változzatok el a ti elmétek megújulásával. És először is azt értettem meg, hogy óriási összefüggés van az a kettő között. Az én odaszánásom és a változás, ami bennem folyik változások közt. Gondolkoztam először ezeken a szavakon, hogy odaszánásra sokat beszéltünk, vagy odaadjuk magunkat. Mai szlengben van egy ilyen adom magam. Tehát ez az, hogy adom. Hogy amikor valóban mindenemet odaadom, az nem tud valahogy úgy megtörténni, anélkül, hogy ne történne valami gondolkodásmódbeli változás bennem. Vagy legalábbis összefüggés van közötte. Szeretünk-e változni? Ez egy ilyen kérdés volt bennem. Tegnap este beszélgettem, mondtam, hogy nem predikálom ki a lányomat, de igen. Mert nincs itt most, elment vecsésre, úgyhogy most szabad vagyok. Ezt kérdeztem, hogy mi szerinted az emberek szeretnek-e változni. És hát így beszélgettünk a változásról valóban. És először, tehát most nem szeretnék ilyen szokványos dolgokról itt az ige kapcsán beszélni, néhány olyan dologról, amit Isten úgy a szívemre helyezett, azt szeretném elmondani. Gondolkodtam azon, hogy vannak olyan emberek, akik élik a hívő életüket, most így hívőkről először, ez az ige egyébként hívőknek szól. Nagyon sokszor mondjuk a hitetleneknek az igét. Ugye, hogy ez neki szól, hogy változz meg. Egyébként ez az ige nekem sokszor ilyen negatívan hatott egy jó ideig, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, és akkor ilyen dolgokra mondták nekem, hogy ne úgy öltöz, mint a világi, ne azt nézd, ne olyan legyen olyan kütyűd, mint a világnak van, ne legyen olyan modern, mint a világ, legyünk olyan lemaradottak, stb. Értitek ezt a gondolkodást? Szerintem nem erről van szó elsősorban itt, ebbe az igébe, hanem sokkal többről van szó. Sokkal inkább másról van szó. Énekeltük ma azt az éneket, hogy teremts bennem új szívet. Mit jelent ez hívőként? Egyszer végig gondoltuk ezt, hogy énekeljük ezt az éneket, hogy teremts bennem új szívet, hogy lássam, amit te. Oké, hogy megfogalmaztuk, de hogy egyáltalán, mikor ezt énekeljük, hogy őszintén énekeljük, akkor lehet, hogy eljutunk oda, hogy hú, de jó, itt van mellettem egy tesó, aki még nem tért meg. Imádkozok, hogy most benne legyen egy új szív teremtve. Mert végül is, amikor mi megtértünk, új szívet kaptunk, nem? Akkor ez igaz ránk ez a dolog? Vagy hogy igaz ránk ez? Hogy teremts bennem új szívet. Én már megtért vagyok. Én már kaptam egy új szívet. Összefüggésben van ez a gondolkodás egyébként azzal, hogy hogyan is akarunk-e egyáltalán változni, vagy nem. Ha arra gondolunk, hogy van egy ember, aki megtér. Amikor megtér valaki, akkor könnyű neki változni? Hát lehet, nem könnyű változni, de könnyű kimondani, hogy változni akarok. Mert hát azt jelenti a megtérés, hogy eddig gondolkodtam valahogy, mentem valahogy, és most valami megérintett, és teljesen másik irányba megyek. És erről az időszakról, ami előtte volt, később is, könnyű elmondani azt, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Tehát könnyű kimondani, mert végül is igaz. A probléma az, azt gondolom, vagy így jött elém, hogy utána haladunk a keskeny úton, haladunk hívőként, És utána kimondani valamiről, hogy kár és szemét, az már nehezebb. Nem? Gondoljuk végig. Hogy hívőként menni az Isten útján, és változhat-e a gondolkodásom. De ha változik a gondolkodásom, akkor lehet, hogy ki kell mondjam valamiről azt, hogy ez nem jó. Ez pedig nem könnyű. Nem? Sokkal nehezebb. Mert ott volt egy pont, ott volt egy megtérésem. Ott kimondhatom bármikor, hogy ami előtte volt, az kár és szemét. De mi van, ami azóta történt? És ez, az ige, pedig pont arról beszél, hogy változatok el. Hívőknek íródik. És Isten meg akarja fordítani a gondolkodásunkat, hogy kezdjünk el azon gondolkodni, hogy változni jó. Tehát megújulni a gondolkodásunkba. Ez nem egy rossz dolog. Ez nem egy olyan, hogy most hibáztatni kell, hogy gondolkodtam addig. Hogy Isten megengedett egy nehézséget az életemben, és ez formál engem, akkor ez nem azt jelenti, hogy hú, akkor most jó, biztos rossz voltam. Nem ezzel kell foglalkozni, hanem mi az, amit Isten most akar elém tenni. Mi az, ami a jövő? Mi az, amivel tovább akar vezetni? És ez óriási különbség. És sokszor félünk változni, mert ki kellene mondani valamiről. Ki kellene mondani valamiről valami tutit. Hogy mi volt rossz, mi volt jó, és akkor van ilyen, van, amikor meg kell mondani. Nemrégen hallgattunk egy bizonságot itt. Ő sincs itt most, hogy róla is beszéltek. Az Andrisról emlékeztek, hogy kiállt ide, és azt mondta, hogy 4 éve megtértem, bemerítkeztem, és úgy kiesett az a 4 év. És most, amikor a múlt héten itt beszélgettem vele, akkor azt mondta, hogy de nem tudom, mi van. Azok a dolgok, amik korábban érdekeltek az elmúlt időszakban, most egyszerűen nem érdekelnek. Megvallotta azt, hogy változik a gondolkodása, és az odaszánása az más irányú lett. Valahogy, ha engedjük, hogy Isten formálja a gondolkodásunkat, egy más irányba megyünk. Más irányú lesz. Azt mondja ez az ige, hogy kérlek titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Nyilvánvaló, ha az új szövetséget tanulmányozzuk, akkor látunk egy nagy változást, a gondolkodásbeli változást, ez pedig köthető egy nagyon fontos eseményhez, a pünkösdi alkalomhoz. Ugye? Tehát előtte a tanítványok már Jézussal jártak, ugye a tanítványok, de elkezdtek mindenféle dolgokról beszélni, hogy vajon most állított helyre a királyságot, hogy is lesz most. Tehát gondolkodtak egyfajta módon, egyfajta földi módon, pedig Jézussal jártak már, de még valami hiányzott az újjászületésből az életükbe, és Isten, mikor elküldte a Szent Szellemet, akkor olyan, mintha ilyen karikacsapásra ez az egész megváltozna, nem? Tehát a gondolkodásmód változásuknak egy egyszerű története volt, Isten Szelleme betöltötte őket, és minden, ami kérdés volt, utána nem volt kérdés. És azt is mondja Jézus már eleve, hogy a Szent Szellemet elküldi azért, hogy elvezessen titeket a teljes igazságra. Hadd kérdezzem meg azt, hogy ott eljutott-e Péter a teljes igazságra pünkösdi napkor? Mert most ne úgy értsétek ezt, hogy tudott-e mindent? Vagy kellett-e még később változzon a gondolkodása? Hát ha csak megnézzük azt, hogy ő egy zsidó ember volt, ugye? Zsidó ember volt, aki Jézussal járt, nagyon sokat hallott arról, hogy ilyenek a farizeusok, olyanok. Jézustól azért sok mindent hallhatott. Megérthette belőle az evangéliumot. Volt kijelentése is. De eljött a pünkös napja, Isten Szelleme betöltött, és nagyon fontos dologban teljes mértékben tisztába lett, hogy mi az evangélium. Teljesen tisztába lett azzal, hogy Jézus Krisztusban való hit nélkül nincs üdvösség. Ezzel tisztába lett. És ez teljesen világos lett előtte. És sőt, olyan megvallása volt, hogy mikor bevitték és megverték, azt mondták, hogy mindent mondhatsz, tehetsz ilyen jókat, és minden, csak pont ne azt mondta, hogy Jézus nevébe, akkor azt mondta, hogy nem tehetem, mert hogy olyan meggyőződése volt, hogy nekem ezt tennem kell, és ez a meggyőződésé vált, és ez a meggyőződése, ez a gondolatbeli változása elvitte arra, hogy nem tehetek mást. Az odaszánása 100%-os volt, láthatjuk. De volt egy, amit Isten tovább akart vinni az egyházba, ez pedig annak a kérdésköre, hogy a pogányoké az evangélium, vagy nem. Na most ez a kérdéskör más és másképpen csapódott le mondjuk Pálnál, meg Péternél. Figyeljük meg! Pál már Jézus Krisztussal járt, átélte a pünkösdöt, átélte azt, hogy hirdette az evangéliumot, és több ezer ember megtért. Péter, bocsánat, igen. több ezer ember megtért, és Isten valahogy meg kellett győzze Pétert, hogy figyelj, nem itt van a vége, neked van még egy lépés, amit meg kell tegyél. De ez nem volt könnyű, mert a gondolkodásmód váltás hívőként már nehezebb. Hívőként már nehezebb, mert ismerek egy Isten útját, az úgy le van zárva, tudom. Sőt, elolvashatom a hitelveket, meg egy csomó mindent, így megmagyarázzák nekem. Tudok mindenre választ. De itt pont erről szól ez az ige, hogy nem tudom mindenre a választ. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet ennek, hogy a Szent Szellem elvezet bennünket. És elkezdte Isten vezetni a Szent Szellem által Pétert. Tudjuk a történetet, nem fogom elmondani, vagy csak így nagyon dióhéjba. Ott van egyszer, és kap egy látomást, lát mindenféle vadállatot, és azt mondja neki az angyal, hogy őjed és egyed. Hát hogy enném én ezt, mikor ez tisztátalan? És akkor mondja neki Isten, hogy amit én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalannak. És ezen keresztül Isten elvezeti arra, hogy a pogányoké és az evangélium. Könnyű volt ezt neki megérteni? Nem, bizonságot tesz róla majd, amikor volt egy ilyen nagy közgyűlés, hogy hát én ezt nagyon nehezen értettem volna meg, de Isten szó szerint elmondta, sőt, amikor onnan elmentem hirdetni pogányoknak az evangéliumot, a Szent Szellem ugyanúgy kiáradt a pogányokra, mint azelőtt ránk. Tehát ott a bizonyíték, és higgyétek el, hogy itt van. Hogy erről szól az evangélium, hogy az egész világnak kell hirdessük az evangéliumot, nincs különbség a zsidó és a pogány között. És történt benne egy ilyen változás. Ott van Pál, aki Péternél sokkal durvább volt. Ő egy igazi nagy farizeus volt, és akkori egyik legnagyobb zsidó tanító, Gamáliel tanítványa volt, ami nagyon nagy szó volt. És ismerte a törvényeket kívülről, belülről, üldözte Jézust, üldözte a tanítványokat, mert ezek meg akarják fertőzni. Egész egyszerűen új dolgot hoztak, és amikor találkozik azzal a fényességgel, találkozik Jézus Krisztussal, és mondja neki Jézus, hogy miért üldözöl engem, és kérdezte, hogy ki vagy te, hogy én üldöztek, és mondja, hogy én vagyok Jézus, akkor Pálnak, ahogy később majd beszél erről, ami azelőtt volt, mindent kárnak és szemétnek ítéltem. Mi volt benne? Benne volt a vallásosság is. Benne volt az, hogy ő farizeus. Benne volt a zsidó törvények. Benne volt egy csomó minden. Benne volt, ahogy most szoktuk ezt tenni. Benne volt az, hogy a zsidó nép és ez a vallás, ez egy kiemelt történet. És mikor találkozott Jézus Krisztussal, akkor az ő egész életét, ami korábban volt, kárnak és szemétnek ítélte, és neki nem okozott ilyen problémát az, amikor megértette Istentől, hogy a pogányok fele is menjen az evangélium, mert ő ott a megtérésénél kidobott mindent. És amit neki Jézus mond, oda utcu neki. Azt csinálhatjuk. Péternél azért látjuk, hogy tovább is probléma volt ez. De ott van egy eset a Galata levélbe leírva, pont Pál írja le, hogy ezek után, hogy ilyen látomást látott, egy csomó minden megtörtént, oda megy zsidókhoz, és ott vannak egy gyülekezet, ahol vannak zsidók is, pogányok is, és akkor hát, hogy is van ez? És akkor egy picit úgy vissza a megszokotthoz. Úgy még ebben volt, amit Isten rendbe tegyen. Még tovább változzon a gondolkodása. Hogy vállalja föl azt, amit az Isten neki mondott. Hogy a lépést lépjen tovább. Hogy ez a gyakorlatban, mindennapokban merjen odaülni a pogányokhoz, és ugyanolyan embernek tekintse. Ne csak az elméjébe, hanem a gyakorlatban is legyen ez valóság. És ez a változás nála nehezebben ment. Tehát azt gondolom, hogy megtéréskor egy óriási gondolkodásmód változás van bennünk. Amikor Isten szelleme betölt bennünket, akkor ott úgy megnyílnak azok a dolgok, amik addig sötétek voltak, és ez egy óriási változás. És azt gondolom, hogy leginkább erre van szükségünk. De az élet innen is megy tovább, és lehet, hogy valamikor átéltük ezt, de az élet újabb kihívásokat tett elénk, és mi a kérdés most a változással? Mert ha oda akarunk visszamenni, akkor Péter mondhatta volna azt csökönyösen, hogy én megértettem, hogy az evangélium az Jézus Krisztusban van, és nem a földi királyságot képítsük, ez az én evangélium, én ezt kell hirdessem. És itt lezártam. Én megalapítottam a Péter vallását. Majd a Pál vallása, az majd vihet tovább. De én a Péter vallása vagyok. És lezárom itt. Azt mondja a második vers, hogy ne igazodjatok-e világhoz, ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. Én most nem ehhez erről szeretnék beszélni, amikor beszéltem ebből az igéből, mindig inkább az jött elém, hogy a korszelleme mi van. Valóban, ez egy nagyon fontos dolog, most nem ezt szeretném kifejteni. Hat ránk a világ valóban, hat egy csomó mindenben. Hanem inkább rámutatni azt, hogy mi az ellene, hanem változatok el a ti elmétek megújulásával. Hogy legyen világos előttünk az, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, ez nem egy lista. Nem egy olyan dolog, hogy ezt szabad tennem, azt szabad tennem, vagy azt nem. Hanem itt valami teljesen másról van szó. Szív, gondolat. És még csak nem is az ismeret, nem egy tudásról van szó. Ezt meg lehetne szerezni akkor egy teológián. Meg lehet szerezni egy jó bibliaiskolába. Nagyon sok jó tudást lehet megszerezni, ne értsetek félre. De ez nem az. Hanem ez az, hogy az Isten közelsége tovább tud változtatni engem. És ennek óriási tétje van. Mert hogyha nem változok, akkor azt mondja ez az ige, ha másképp fordítanám, hogy elveszíted az Isten szerint való ítélő képességedet. Ha nem változok, elveszítem az ítélő képességemet. És ez óriási tét. Tehát ha én az vagyok, aki egy évvel ezelőtt voltam, nem tudott változtatni Isten, a körülmények változnak, akkor elveszítem az ítélő képességemet, és egy múltbeli változás alapján hozok most egy ítéletet, ami nem biztos, hogy jó lesz. Azt mondja, hogy megítélésítek, hogy mi a jó, és mi az Istennek a tökéletes akarata. Most, ma. És ez óriási kérdés, hogy eljutok-e ide, vagy nem jutok el ide. Kérlek titeket, atyám fiai, hogy szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul. Azt mondott az első vers végén, hogy mint okos tisztelet. Az okos szó, ez épp ma reggel így mondom, rákeresek, hogy mit jelent az okos szó, meg hogy más fordító hogy fordította ezt le. És ez a logikos szó, hát úgy is mondhatnánk magyarul, hogy logikus. De ez a logos szóból ered. És itt arról van szó, hogy mint igei módon való Isten tisztelet. Hogy ez az igei módú Isten tisztelet, hogy én odaszánom a testemet az Istennek. Odaszánom teljesen magamat. Az Isten hisz bennünk. Azt mondja egy Pál, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket. Ezt se figyeltem meg, hogy Pálnak nem volt egy ilyen szokása, mint néveknek, hogy úgy meg akarok erősíteni valamit, és akkor azt mondom, hogy figyelj, az anyukád életére vagy. Szóval nem erről van szó. De egy nagy tükör. Azt mondja, az Isten irgalmára kérlek titeket. Itt Pál valami nagyon-nagyon fontos dologról akar beszélni. És azt mondja, hogy az, hogy én odaszánom magamat, vagy nem, az annak az elismerése, hogy mit jelent nekem az Isten irgalma, mit jelent nekem az a kegyelem, ami van Istenben. Hogy gondolkodik ő rólam. És a változásra kötöm össze azt, hogy az Isten az, aki ismer teljes mértékben engem. Amikor oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy Uram, én ma megváltozok, én ma mást is mást teszek. Nem tudom, hogy jártatok-e így. És utána nem sikerült azt megtenni. Volt már ilyen? De ugye ezt nem egy embernek mondtuk, hanem Istennek. És az Isten abban a pillanatban, amikor ezt mi mondtuk neki, ő tudta azt, hogy nem fog sikerülni. Mert minden tud. De mekkora nagy kegyelem az, hogy ettől függetlenül teljes mértékben bízott bennem. És teljes mértékben bátorított, hogy én azt tegyem meg. Nem? Hiszek abba, hogy én tudok változni, és hiszek abba, hogy a testvérem tud változni. Mert Isten ezt a hitet, ezt a szeretetet akarja belénk ültetni, ami az Istenben van. Az Isten ráadásul tudja, hogy én hűtlen vagyok, a kúsú marad. Ennek elére megteszi. Én nem is lehetek biztos benne abban, amit megír a testvérem, hogy jó, mostantól pontos leszek, és mindig ott leszek. Mégis már elvetettem a gondolkodásomba, hogy ő olyan. Ő olyan, aki mindig Nem te persze, de valahova néznem kell. Ő olyan, aki mindig késik. Ő olyan, akire nem számíthatok. Vagy az Isten meg tudja változtatni a testvéremet. Vagy olyan, aki mindig valami hátulról gondol valamit, amit akkor én mondok neki valamit. Vagy az Isten ezt meg tudja változtatni. Csak gondolkozzunk el ezen, hogy az Isten annak ellenére bízik bennünk, hogy tudja, hogy kik vagyunk. De azért, mert ő lát bennünket, látja a szívünk mélyén azt az őszinte hitet, hogy mi akarjuk. Mi őt akarjuk követni. Mi meg akarjuk tenni, és ez neki bőven elég. Ez az Istennek elég. Ez egy ilyen őszinte odaszánás. Ez az Istennek elég. Hogy azt mondom, hogy lehet nem tudok sok mindent. Ott van egy, szembe jutott ez a történet, Jézus meggyógyítja a vakembert. Meggyógyítja a vakembert, és szombatnapon történik, ismerjük a történetet, a farizeusokkal vitatkoznak, és a farizeusok megpróbálják meggyőzni ezt a vakembert, hogy mondják neki azt, hogy mi ismerjük az igét, mi tudunk mindent, mi tudjuk, hogy azért ez egy gonosz ember lehet. De ennek az embernek egy olyan dolog történt az életébe, ami megváltoztatott mindent. És mit mond ez az ember? Oda megy, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy bűnös-e vagy nem. Nem tudok semmit. Nincs ilyen ismeretem, nincs egy ilyen teológiám, de egyet tudok. És ez rakaszkodok, hogy én vak voltam, most pedig látok. És ez megváltoztatta az odaszánását. Megváltoztatta azt, hogy ő kicsoda. Megváltoztatta az ítélő képességét. Mert megváltozott a gondolkodása. Még nem tudott mindent, sőt, bizonságot tesz, hogy nem tudok mindent. De egyet tudok. És olyan nagyszerű dolog, hogyha Isten elkezd változtatni bennünket. Elkezdi változtatni a gondolkodásunkat. Az Isten irgalmára kérlek, azt olvastam az előbb. Sok példa jutott eszembe a saját életemből. De egy a leg... Most megint nincs itt a lányom, úgyhogy beszéltek róla. Hétfőn jött haza az iskolából, és fölhívott. És azt mondta nekem, hogy apa, ma nagyon hamar meg fogok tanulni, és este menjünk ki a szigetre futni. Majdnem elsírta magam. Annyira örültem neki, hogy a lányom velem akar futni. Nekem ez egy nagy érték. És vezetőségére kellett jöjjek. És ott voltam, hogy ez nagyobb érték nekem, most ne haragudjatok tényleg, hogy a lányom megkért, hogy halasszuk át el a vezetőségét. Mert elmegyek futni a lányommal. És végül visszahívtam a lányomat, és kérdeztem, hogy át tudjuk tenni szerdára, mert ha nem, akkor átteszem a mai programot. És azt mondta, hogy igen. És nagyon örültem neki. De tényleg, mikor jöttem és ezen gondolkodtam, most pillanatnyilag ez a történet jutott eszembe. Mert nekem ez most egy fontos volt, és egy érték. És azután még a tegnap is elfutottuk, körbefutottuk a szigetet, úgyhogy. De hogy... 31? Bocsánat, meg azért. Szóval, nem nagy dolog egyébként. Amikor Pál azt mondja, hogy az Isten irgalmasságára kérlek titeket, akkor nem egy ilyen szlenget tesz oda bele, mert Pálnak ez nem volt szokása. Hanem ennek a dolognak a komolyságát akarja megmutatni. Ha nekem fontos az Isten irgalma, hogy nekem megirgalmazott, akkor ez egy csekély dolog. Akkor én azt megteszem. Ha nekem az érték. És azt mondja, hogy ezt az értéket úgy mutatom meg, úgy becsülöm meg az Istennek az értékét, hogy az egyszülő fiát Jézus Krisztus ideadta értem. Ha érzem azt az értékét, hogy az Isten irgalma mit jelent? Hogy mit jelent, hogy ő odaadott mindent értem. Odaadta Jézus Krisztust, az egyszülött fiát, elküldte. És ez lemondott a legnagyobb értékről értem. Egy ilyen szeretete van. Ha ebből valamennyit megértek, ezt használja föl Pál, azt mondja, hogy ezért, emiatt, erre alapozva, kérlek titeket, kérlek, hogy szánd oda a testedet. Nem azt mondja, hogy figyeljetek, nagyon jó dolog lenne, oda szánnátok magatokat. Ha időtök engedi, hogy munka után valahogy, mikor végeztek, ha már kipihentétek magatokat, ha marad egy fél órátok, szánjátok oda magatokat. Sokszor olyan sokadrangú dolog az, amit az Isten mond. Pedig az tök egyszerű. Egy eset, egy körülmény, egy nehézség úgy átformálhatja a sorrendet. Úgy átformál mindent, hogy az, amit most azt hittem, hogy hú, de nagyon fontos, semmit nem jelent. De van-e annál nagyobb esemény, mint hogy Jézus Krisztus meghalt értünk? Hogy ez átformálja gondolkodásomat. Hogy megértem, hogy mekkora kegyelemben vagyok én részes. Hogy mekkora értéke van annak, hogy az Isten megirgalmazott nekem, hogy ahhoz a lefele vezető úthoz, ahogy mondtad, a pokolhoz vezető úthoz kimentett, és rátett az örökkévalóságra való útra. Hogy engem annyira szeretett, hogy kapcsolatba akar lenni velem. Hogy van-e ennél nagyobb érték? Vajon formálja ez a gondolkodásomat, hogy az Isten odaadott értem mindent. És azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. A test odaszánása szerintem nem könnyű. Pál másod azt, hogy megsanyargatom a testem. Ez valami ilyesmit jelent. Hát a tegnap egyébként, most mondjam azt, amikor futottuk körbe a szigetet, az már nehezebb volt. Mert most egy pár hónapot kihagytunk, úgyhogy nem futottunk. És ez már nehezebb volt. Ott azt hiszem, hogy felénél, hogyha azt mondta volna a lányom, hogy álljunk meg. De jó. És akkor azt mondom, hogy mivel megkért engem, és közösségbe lehetek, és nekem ez érték, akkor megsanyargatom magam, és tartom a lépést. És megyek. Hogy áldozatot hozok. Ez arról beszél, hogy hozok áldozatot. Mert értékes nekem. Szolgálok, amikor marad időm. Szolgálok, ahogy. És nem azt kéri, hogy boríts fel az életedet. A munkádat is fel tudja használni, mindent. Nem azt kéri, hogy kevesebbet dolgozz, hogy több időre marad legyen szolgálni, hanem azt kéri, hogy az egész idődben szánd oda a testedet Krisztusnak. A gondolkodás változzon. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, hogy megvizsgáljátok, vagy azt mondja másik, hogy megpróbáljátok, vagy megtudjátok, vagy megismerjétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nem tudom. Nem tudom meg, hogy mi az Isten akarata, ha nem változok Isten szerint. Vannak körülmények. Vannak olyan körülmények, szerintem mindannyiunk életében, amik, ha csak az elmúlt egy évet vagy két évet veszed figyelembe, amik formálják a gondolkodásunkat. Van egy nehézség. Formálja a gondolkodásunkat? De sokszor Isten direkt megenged valamit azért, hogy formálja a gondolkodásunkat. Azért is, hogy az övé legyen a dicsőség, de azért is, hogy formálja a mi gondolkodásunkat. És amikor vagyunk egy nehézségbe, akkor mindenképpen formálódik a gondolkodásunk. Kétféleképpen. Vagy a világhoz, vagy az Isten igéjéhez. Ha egy nehézség oda kényszerít arra, hogy kezdjem el az igéből keresni Istennek a válaszát, vagy Istentől magától, vagy szánok arra időt, hogy közösségbe legyek vele, hogy egy olyan közösségem legyen, hogy időt töltök, minőségi időt töltök az Istennel, akkor elkezd valami változni. Akkor elkezdek ráhangolódni, elkezd világos lenni itt egy ilyen sorrend van, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó. Már az is jó tudni, hogy mi a jó. De mi az Istennek kedves, lépésre tovább, és mi az a tökéletes akarata Istennek, amikor biztosan nem tévedek el, amikor biztosan az ő útját járom be. És az Isten erre akar bennünket elvezetni. Egyéni szinten, és gyülekezeti szinten is. Hogy megíteljük azt, hogy Istennek mi az akarata. Ehhez változnunk kell. És a változás az nem rossz. Hadd mondjam még egyszer. A változás az Isten szerint jó. Nem azt jelenti, hogy bűntudatba kell itt élnünk abba, hogy most változnom kell. Hanem azt kell mondanom, hogy halleluja, változhatok. Egy lépéssel közelebb kerülhetek. Egy lépéssel többet megtudtam Isten akaratából. Kinyílt előttem. Persze azzal jár, hogy ami annak a része volt, és ha akadálya volt, ha bűn volt, ha vallásosság volt, akkor azt letettem, megszabadultam tőle. De nem ezzel foglalkozok, hanem azt, hogy tudom, hogy most az Isten akaratában vagyok benne. És ezért jó változnom. Engedem, hogy a szívem változzon. Nem az ismeret fog változtatni, hanem az Istennel töltött idő. Az odaszánása, így most két példa van előttem, és a változásnak a kapcsolatára. Figyeljetek meg Dávidot, nemrégen beszéltek róla, úgyhogy nem mondom hosszan. Dávid Isten embere volt, ugye? Isten harcosa volt. Olyan sikereket élt el, ami nagyszerű. De volt egy idő, amikor elkényelmesedett, és már nem szánta oda magát a harcra, és mi történt? Elkezdett változni a gondolkodása. Csak egész egyszerűen hozzáidomult az akkori világ uralkodójának a cselekedeteihez. Ennyi történt. Az odaszánásom és a gondolkodásmódom, ez úgy párhuzamba megy. Én az én életemben azt tudtam észrevenni, hogy akkor, amikor az Isten úgy belenyúlt, és meg tudott változni egy dologba a gondolkodásom, akkor az odaszánásom az valami teljesen más lett. És hiszem azt, hogy akár Péter életében láthattuk azt, vagy a tanítványok életében, hogy amikor az Isten szelleme kiáradt, és világos lett előttük a küldetésük, akkor egy pillanatra az odaszánásukkal nem volt probléma. És amikor Isten újra megváltoztatta, akkor Péter kész volt harcolni, és azt mondta, hogy kiállni, hogy figyeljetek, az Isten engem megvilágosított, én ezen megyek tovább. Csak a tudás nem változtat meg, hanem az Istennel való őszinte mély kapcsolat. Az a példa jött még elém, Géházi esete, ismerjük Géházit, Elizeusnak a szolgája volt. És egyszer fenn voltak a hegytetőn, és jött az ellenség. Ismerjük a történetet, és már nagyon közel voltak, ők meg ott voltak egyedül. És akkor Géházi beparázott, hogy jön az ellenség, olyan sok minden van, olyan sok nehézség van, ez mindjárt meg fognak ölni bennünket. És akkor Elizeus elkezd imádkozni, és azt mondja, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lássom. És akkor kinyitotta a szemét, mi történt? Meglátta, hogy ott állnak az angyalok tüzes szekérrel, és védik őket. És amikor megy tovább a történet, és Naamán eljön hozzájuk, és ott beszélgetnek Naamánnal, akkor Géházin látjuk, hogy nem változott meg. Az egyszerű eset, hogy ő látott valamit, nem változott meg. Amikor Jézus azt mondja, hogy a farizeusoknak, hogy a farizeusok azt mondták, hogy adj valami jelet, adj valami csodát, és akkor hiszünk benned. Akkor Jézus válaszol nekik, hogy adatot nektek, de ha bármilyen nagy csoda lenne, ti annak se hinnétek. Akkor ismerte a szívüket, hogy ők nem akarják igazán, nem akarnak igazán változni, hanem az, hogy igazukat szeretnék valahogy igazolni. De amíg az én igazamat akarom igazolni, addig az Isten nem tud változtatni. És nem az a kérdés, hogy igazam van vagy nem, hanem az, hogy milyen szívem van. Hogy van-e olyan szívem, hogy az Isten tudjon változtatni. És én erre hívlak titeket, ennyi volt az üzenetem már, amit én kaptam magamnak, és szerettem volna veletek megosztani, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy ne, hogy változzatok el. Berakod az első verset, Léci? Hadd olvasom. Kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mind a ti okos istentiszteleteteket, vagy mind a mi ti igei istentiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy megértsétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Amen.